Az elmúlt hetekben örömmel értesültünk arról, hogy két fiatal joghallgató lány az élet védelmével foglalkozó TDK dolgozatot írt, mellyel jelentős eredményeket értek el. Akkor kérnék szépen egy gyors bemutatkozást arról, hogy ki kicsoda.
Nagy Júlia vagyok, 24 éves és negyedéves joghallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Én Turmán Stefánia vagyok, a Júlia évfolyamtársa. Innen is jött az együttműködés.
Mert hogy együtt írtatok egy TDK dolgozatot, ennek a tartalmát nagyon röviden el tudnátok mondani a hallgatóknak?
Igazából az orvosi kutatások a mesterséges megtermékenyítés során az embriók és a magzatok helyzetét vizsgáltuk, ezzel foglalkoztunk, hogy őket minek lehet tekinteni, miket lehet velük megcsinálni, milyen szabályozás vonatkozik rájuk.
Mi motivált titeket ebben az egészben? Tehát miért dönti el két 20 éves leányzó, hogy ők pont ezzel a témával szeretnének foglalkozni?
Amikor hallottunk olyan eseteket, hogy mondjuk több ezer magzatot is megsemmisítettek, amiket nem ültettek be egy mesterséges megtermékenyítésnél, ott mi is egy kicsit elgondolkodtunk, hogy ők mennyibe különböznek az anyaméhen belüliektől, vajon lehet-e különbséget tenni, vagy van-e különbség, és mindkettőnket érdekli amúgy is ez a terület, meg mellette egy az orvosi jog, és adta magát, hogy akkor ezzel kicsit bővebben foglalkozzunk.
Arra a kérdésre próbáljátok nekem válaszolni, hogy a kutatásaitok során meg tudjuk-e pontosan határozni azt, hogy az emberi élet ez hol kezdődik, vagy mikor kezdődik?
Tulajdonképpen biológiailag ezt meg lehet határozni, ez a fogantatás. Mi nyilván az orvosi meghatározásukat néztük, meg a jogit, és ezek nem feltétlenül fedik egymást.
Mert mi az orvosi, és mi a jogi meghatározás?
Jogban, akit jogalanynak tekintünk, vagy személynek, aki megszületett ember.
Magzatoknál van egy speciális szabály is, hogyha megszülettek, utána a fogantatásra visszamenőleg lehetnek mondjuk vagyoni jogi jogosultságai. Tehát, hogyha élve született egy magzat, akkor már magzatként is visszamenőlegesen örökölhet. Viszont van egy nagyon sajátos szabályozás, hogy az anyaméhen kívüli magzatok ezt a feltételes jogképességet is csak a beültetéssel szerzik meg. És emellett pedig még a magzat embriót is megkülönbözteti az egészségügyi törvény a fogantatás utáni 12. hétben, ami viszont se a polgári törvénykönyvben, se az alaptörvényben nincs így. Tehát maga a jogi szabályozás is nagyon szerteágazó, és még ott is a különböző álláspontokat lehet látni, viszont orvosilag meg egy elég egyértelmű helyzet van, és azt néztük, hogy a jog mennyire tud ez alkalmazkodni, természetesen figyelembe véve, hogy azért a magzatokkal való foglalkozás, meg orvosi kutatásoknak azért teljesen gátat már nem lehet szabni.
Mit jelent ez a 12. heti szabályozás egész konkrétan?
Az egészségügyi törvényben úgy van, hogy embriónak tekintjük a fogantatást a 12. hétig magát az embriót, és a 12. héttől pedig már magzatnak hívja.
Mi a különbség a kettő között? Tehát az embrió kifejezés és a magzat kifejezés között. Miért nem lehet mondjuk egy egyhetes embrió-magzat?
Az egészségügyi törvény ezt azért csinálja ezt a differenciálást, mert utána a magzatnak a 12. héttől bizonyos védelmeket nyújt. Tehát sokkal nagyobb védettségben részesíti.
Például az abortusz is ugye főszabály szerint a 12. héttől lehetséges, és ugye, hogyha már 12. hétig, és hogyha ugye előtte embriónak hívjuk, akkor kicsit vagy így talán így távolítja is magától, így ez az orvostudomány is ezt a fajta védettséget. És az orvostudományok használnak egy ilyen pre-embrió kifejezést is mondjuk a 14. napig, amivel még saját magukról is egy kis terhet levesznek. Mert a kísérletek a 14. napig pedig még úgymond szabadabbak.
Tehát, ha jól értem, akkor az történik, hogy a jogszabályok, akit embriónak tekintenek, azt sugallják, hogy ő talán lehet, hogy még nem is egy emberi élet, viszont a 12. héttől azt mondják, hogy a magzat, ő már valóban emberi élet, holott mi mindannyian tudjuk azt, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatában kezdődik. Tehát ezek a tompítások tulajdonképpen nem túl helyes dolgok, ha szabad ezt ennyire enyhén kifejezni.
Igen, ezeknek az a gyakorlati haszna, hogy a jog meg tudja azt csinálni a magzattal, embrióval, amit szeretne, saját ilyen határokat húz.
A dolgozatotokban, amit összeállítottatok, milyen eredmények kerültek felszínre?
Mi elsősorban a jogi szempontot néztük, és azt szögeztük rá mindenképpen, hogy a fogalmakat tisztázni kell. Maga az, hogy a jogszabály próbálnak különböző érdekeknek megfelelni, és talán emiatt vannak ilyen tisztázatlan fogalmak, sokszor nem mer állást foglalni, nem meri kimondani, akkor most mi a magzat, vagy mi az embrió, mert olyan konkrét fogalom nincsen, és például az alaptörvény meg kimondja, hogy a magzatot a fogantatástól illeti meg a védelem. Abban van egy objektív intézményvédelmi kötelezettség, ami egy minimum az állam számára. Tehát, hogy az életet mint érték védenie kell. Viszont az egészségügyi törvényben meg egy ilyen orvosi szemszögből közelítünk, hogy a 12. hétig ugye máshogy tekintünk rá, tehát mi úgy gondoljuk, ez lenne a minimum, hogy legalább a törvények legyenek összhangban egymással, tisztázzuk a fogalmakat, meg folyamatos a technológiában, az orvostudományban is a változás, a magzatoknak a való kísérletek, vagy megjelentek a háromszülős magzatok, tehát ezekre az új helyzetekre is a jognak mindenképpen reagálnia kell, és teljesen pedig az orvostudománytól nem tud elszakadni, hiszen a jognak is valamire épülnie kell, az pedig az orvosi szemszög lehet, ami megfogható.
Az orvosok ők hogyan tekintenek erre a pici magzatra, vagy embrióra? Ők azért tudják a lelkük mélyén, hogy az már egy emberi élet.
Szerintem ezért még szomorúbb a dolog, mert nyilván teljesen tisztában vannak a biológiai háttérrel. Nézegettünk ilyen mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó klinikákat, és számunkra az lett a következtetés, hogy ezeket a kutatásokat nagyon-nagyon motiválja a gazdasági érdek. Tehát olyan árakat találtunk egy-egy ilyen beavatkozásra, vagy akár ilyen genetikai szűrésre, ami lehet, hogy elég nagy ahhoz, hogy ellensúlyozza egy orvosban azt, hogy ő akkor magában elnyomja azt, hogy tudja, hogy ez egy emberi élet, amivel kísérletezik.
Most akkor sétáljunk be együtt egy ilyen mesterséges megtermékenyítés helyéül szolgáló klinikára. Mi történik ott a nővel és a picivel? Vagy a picikkel?
Nyilván az orvosi hátteret az ilyen klinikákon biztosítják. Nagyon furcsa, után olvastunk. Például egy ilyen mesterséges megtermékenyítés esetében már lehet válogatni a beültetendő embriók között. Tehát például ki lehet szűrni olyanokat, akik tudják, hogy valami betegséggel fognak születni. Tehát például Down-szindróma, vagy nemmel öröklődő betegségek. Ilyennek minősül például a férfiaknál a színtévesztés. Tehát ha belegondolunk, ezekkel együtt lehet élni. Mégis az ilyen embriókat eleve kiszelektálják, és megy egyfajta válogatás.
Tehát most konkrét példánál maradva, én besétálok egy ilyen klinikára, és akkor nem tudom, ott biztosan stimulálnak hormonokkal.
Igen,
hogy és akkor minél
tudjanak venni.
Betesejtem
legyen,
és akkor mondjuk leszívnak egy ilyen műtét során, ha jók az információim, nem tudom, 1, 2, 3, 4, 5, maximum 6 betesejtet.
Hát igen, mindenképpen többet.
Tehát többet, amit utána mesterségesen megtermékenyítenek, és akkor mondjuk jó esetben megtermékenyül 3. És akkor ezt a 3 embriót, vagy 4-et, ezek közül már szűrik, hogy mennyit ültetnek be.
A beültetése is több kerül. Számolnak azzal, hogy nem mindegyik tapad meg, nem mindegyikből lesz baba, de ez a természetben is így működik, tehát nem is ezzel a részével van a nagyobb baj, hanem hogy előtte mondjuk egy 6-7 megtermékenyített petesejtből kiválogatják azokat, amik beültetésre kerülnek.
És akkor...
És a maradékkal hát több lehetőség van, hogy mi történik, de mindenképpen ez az emberi választási belenyúlás a természet rendjébe, ezt szerintem nem tartjuk túlságosan jó megoldásnak.
Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya, nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett. rész nem volt mesgyehegy. Benned a világgal voltam egy.
Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya.
Tűnöttem, miért szült, miért szeret? Ha örökre élni nem lehet, én miattam annyi mindent öltem át. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált. Megköszön most percet, évet és halált.
Statisztikáitok alapján, vagy azok alapján, akiket megkérdeztetek, itt látom ilyen százalékos számokat, kérdeztetek-e olyan nőket, akiknek volt mesterséges megtermékenyítése, vagy átesett ezen, és ő hogyan gondol vissza, vagy emlékszik vissza, vagy minek tekinti tulajdonképpen azokat az embriókat, akik nem lettek beültetve nála, vagy ők erről beszéltek?
Külön erre nem kérdeztünk rá. A kérdőívünk végén volt egy olyan rész, ahol a saját tapasztalatot vagy saját véleményt lehetett kifejteni. És ott érkeztek olyan válaszok, amik abszolút azt támasztották alá, hogy az emberek ezeknek az új orvostudományi technikáknak látják a pozitív eredményeit, de hogy van egyfajta bizonytalanság, hogy mellette érzékelik, hogy igenis ezek már emberek akár. Volt egy nagyon érdekes kérdéspárunk, föltettük azt a kérdést, hogy mikor kezdődik az emberi élet, és rögtön alá ugyanazt, még akár így együtt is láthatták a kérdéseket, pedig azt, hogy embernek tekinthető-e a fagyasztott embrió. És erre az emberek háromnegyede azt írta, hogy nem, és előtte pedig az emberek háromnegyede azt írta, hogy a fogantatással kezdődik az emberi élet. Tehát, hogy önmagukba sincs ez így tisztázva, így ellent mondanak önmaguknak, igen.
Hát így igazából keverednek ezek a tradicionálisabb megközelítések, meg ez a liberálisabb orvostudománypárti nézetek. Szerintem nagyon bele se gondolnak, hogy most akkor tényleg differenciálunk, vagy hogy akkor most hol kezdődik. Ugye a tudomány folyamatosan fejlődik, és ezt a fejlődést ugye az ember úgy érzékel, és úgy támogatja, de aztán úgy mélyebben ebbe inkább így nem gondol bele szerintem. Én legalábbis én azt érzékeltem, mikor ezzel foglalkoztunk, hogy az is ennyire tisztázatlan magában a jogban is, mert a jogalkotó sem mindig gondol ebbe bele, hogy most akkor ő mivel is foglalkozik, és mit is szabályoz.
De itt mi azt hiszem, hogy eldönthetjük, hogy a fagyasztott embrió is élet.
Mindenképpen egy élőlényről beszélünk, ez egyértelmű.
Az orvostudomány és a jogtudomány itt mit mond erről a dologról? Egymást fedi a kettő, vagy azért itt is eltér?
Itt a jogtudomány azt mondja, hogy a beültetéstől. Tehát ezeket az embriókat beültetés előtt akár évekig is tárolják. Tehát ők így lefagyasztva ilyen különböző egészségügyi intézményekben vannak, várakoznak, és ezzel az időszakkal nem tud mit kezdeni a jogtudomány. Csak akkor történik így bármi is így velük, vagy
amikor
akkor foglalkozunk.
Igen, amikor ilyen kerülnek.
Igen, és addig nagyon érdekes a fogalomhasználat például. Tehát van erről egy rendelet, hogy hogyan lehet őket tárolni, és mit lehet velük csinálni. És szisztematikusan olyan, hogy embrió letét, embrió adományozás, tehát azok a fogalmak, amiket ugye dologi jogban szoktunk meg, itt tipikusan ezek jelennek meg. Illetve van egy külön nyilatkozat, amit a szülők töltenek ki, és együttesen rendelkezhetnek a magzatok sorsáról, és ott is van az, hogy adományozás, vagy felajánlás. Tehát ugye a jog kicsit így személytelenti, távolítja magától, és úgy konkrétan ezzel a problémával egyelőre nem foglalkozik. Legalábbis a magyar jogalkotónál mi nem éreztük azt, hogy még ugye az embrió magzat is egy tisztázatlan helyzet, a fagyasztott embriók meg aztán különösen, úgyhogy ezért is éreztük nagyon aktuálisnak ezt a témát.
És az lehetséges, hogy mondjuk van egy házaspár, és fogyasztanak X évre embriót, és utána rádöbbennek arra, hogy mégsem szeretnék azt az embriót beültetni, és mondjuk átadják más házaspárnak? Ilyen van, vagy ez már egy nagyon sarkított változat ennek a dolognak?
Hát elvileg lehet adományozni.
Igen.
Lehet adományozni, és kutatási célra felajánlani.
Tehát, hogyha mondjuk egy házaspár, akinek fagyasztva van X embriója, ő mondhatja azt, hogy én nem vállalom a beültetést, és azt, hogy megszülöm, fölnevelem azt a gyermeket, viszont felajánlom olyanok számára, akiknek nyilván nincs petesejtjük, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne, mert biztos vannak olyan nők, akiknek nincsen, tehát nem lehet Igen. saját gyermekük, akkor az ő számukra ezt felajánlhatják. Ez Igen. még mindig a jobbik dolog, mert gondolom, hogyha nem vállalja a házaspár, és nem is ajánlják fel, akkor
megsemmisítésre kerülnek, igen. Tehát a tárolás is csak egy bizonyos időig működik. És hogyha nem rendelkeznek vele, nem kerülnek beültetésre, nem ajánlják fel kutatási célra, akkor egyszerűen megsemmisítik.
Kidobják?
Igen, ez úgy néz ki, hogy kiöntik a lefolyóba konkrétan. De pont egy ilyen eset volt, Angliában történt eset. Ezt olvastuk, és ezután kezdtünk el foglalkozni, hogy ott is lejártak az embrióknak a tárolási idejük, és ilyen savas folyadékba feloldották őket is utána.
Igen, és több ezret.
Hány évig tárolhatnak a jogszabály szerint embriókat? Mit jelent, hogy egy tárolási idő lejár?
Én 5-6 évre gondolok. Ilyesmi időket szakadtak, találtunk, igen.
Teljesen konkrét év nincs odaírva szerintem.
Igen, ezután is fizetni kell a párnak, tehát ez költségekkel jár. Előre meghatározzák, hogy milyen időszakot.
De ezek talán nem olyan nagy összegek, tehát évente hát valami néhány ezer forint.
Nem, ilyen 20-30 ezer körül van évente, igen.
Tehát akkor abban tudnánk mi segíteni az embereknek, ha jól értem, hogy elkezdünk velük kommunikálni, vagy elkezdjük nekik kommunikálni, hogy hol kezdődik az emberi élet, és hogy a fogantatás pillanatától kezdve az már egy élet. Teljesen mindegy, hogy most az anya néhen belül, vagy éppen kívül van, ha jól értem.
Mi így gondoljuk, meg szeretnénk, hogyha így kicsit tisztázva lennének ezek a dolgok, és legalább a jogszabályok egy kicsit harmonizálnának egymással, mert pont emiatt lehetnek ilyen nagyon kicsit szabadabb szabályozások, mert teljesen következetlen. Úgyhogy nekünk ez volt a célunk, hogy mi csak a saját környezetünkben és a joggal foglalkozók között tudunk talán valami kis eredményt elérni, de ha ők egy picit jobban belelátnak, és egy kicsit tisztázottabb a szabályozás, mi bízunk benne, hogy azért az alaikusokhoz is el fog jutni, és talán egy kicsit rendeződik itt a helyzet.
Mit tudtok ti tenni még? Ez is egy óriási nagy dolog, hogy 20 évesen ezzel elkezdetek foglalkozni, de hogyan tervezitek a jövőtöket ebből a szempontból?
Szerintem már nagyon hosszú ideje így a mindennapunk szól erről a TDK dolgozatról, úgyhogy gyakorlatilag akivel beszélünk, vagy akivel találkozunk, azokkal biztos, hogy szóba jön ez a téma. Tehát ha már csak ezek az ilyen személyes megszólítások is néhány embernél célba érnek, akkor szerintem már megérte.
Képzeljünk el titeket mondjuk, nem tudom, 4 év múlva, amikor kiderül, ne így legyen, de hogy valamiért természetes úton nem tudtok babát vállalni, akkor mit fogtok csinálni?
Én nem gondolom, hogy a mesterséges megtermékenyítés teljesen rossz, csak annyi, hogy tudatosan kell csinálni. Tehát az biztos, hogy én tisztában leszek azzal, hogy ott hány magzat lesz, mennyit ültettek be, és hogyha arról van szó, én biztos, hogy mindent meg fogok azért tenni, hogy mindegyiknek legyen lehetősége megszületni.
Igen, köszönöm.
Én is hasonlóan gondolkodom erről. Úgy gondolom, hogy igenis ez egy jó dolog, hogy meddőpárok gyermekhez juthatnak. Ezeknek a kutatásoknak nagyon sok előnye is van, csak nem szabad felelőtlenül végezni.
Tehát a meddőpároknak is tudniuk igen, kell azt, hogy...
tisztába kell lenniük a következményekkel, a kockázatokkal, magával az eljárással. Szerintem annak a részével is, ami nem a nővel történik, hanem ami a háttérbe történik. Ez viszont talán az orvosok feladata, hogy ők határozottabb felvilágosítást adjanak.
És hát tudnia kell az adott párnak, hogy ő most emberi életek fölött rendelkezik, és azt is konkrétan tudnia kell, hogy hány emberi élet az, aki tulajdonképpen rá van bízva, mert már abban a pillanatban, amikor ez a megtermékenyítés mesterséges módon is megtörténik, akkor már a szülőkre van bízva a pici embriónak vagy a magzatnak a sorsa.
Igen, így van.
Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Köszönjük.
Sok sikert a továbbiakhoz.
Köszönjük.
Nagy Júlia és Turman Stefánia 4. éves joghallgatókat hallották, akik TDK dolgozatukat az életvédelméről írták. Az interjút Prontvai Vera készítette. Darádom dom dom dom, darádom dom dom dom, daridádom dom dom dom. Életvédelem a Mária Rádióval. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Részlet Lukács evangéliumából.
Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Hírpercek.
Mikrofonnál Hubert Katalin.